szeretettel köszöntünk mindenkit a GFS Consultinghoz, Aminfo aktuális podcastadását halljátok, fogadjátok szeretettel. Oké, hogy 4 napos munkahét, de ugye a 38 órás vagy 36 órás heti munkarendet kell megoldani 4 napba, magyarul 9,5 óra munka naponta, hogyha hétfőtől csütörtökig. Tehát azért ez egy kicsit, hogy mondjam, álságos, mert nem a 8 órával számolják.
Na jó, de ez eddig is így volt, hogy többet töltöttél benne, mert még benn maradtál megcsinálni az Excel táblákat, megírni a leveleket, megcsinálni a statisztikákat, tehát millió egy olyan dolog volt, ami miatt a 8 órás munkaidőt sosem 8 volt, de a 8-at talán kifizették, és a túlórát meg nem. Nincs túlórád. De ha meg nem maradtál bent, akkor meg nem tudtad megcsinálni a munkára. Na mindegy. Jó, de hát ez azokat sújtja igazából, akik fix munkaidősek most ezek a történések. De hát szerintem sok változás nem lesz az ő életükben, maximum az, hogy a 5. nap az akkor szabad.
Hát a változás biztos, hogy lesz egyébként, csak nem egyik pillanatról a másikra. Tehát ugye most a...
Ja, meg a 38 óra helyett most már 48-at töltenek majd benne.
A robotizáció meg a digitalizáció az előbb-utóbb eljut oda, hogy az embereknek igazából csak fogyasztói szerepük lesz leginkább, és az lesz a dolguk, hogy fogyasszák el azt a záró mennyiséget, amit a robotok megtermelnek, meg a robotgyárak. A szép új világ kérdés, hogy mennyire lesz szép új, amikor mindenki már nem is az alapjövedelmet kapja meg, hanem teljesen csak azzal kell foglalkoznia, hogy milyen tévét vegyen, és milyen vacsorát tegyen az asztalra a robot.
Hát nem jó, maga. Addig nincs is probléma, amíg a csirkefarhát nem 3D-s nyomtatóba, és papírból vagy műanyagból készül. Na, az lesz az igazi rezsicsökkentés. Igen, hát nem mindennek örülni kell, tehát most végül is egy ilyen bevezetés, ez valahol tudja éreztetni a pozitív hatását, mert az ember úgy gondolhatja, hogy mit tudom, a hétvégéje megnőtt egy nappal, és regenerálódni, meg ha valóban nem bombázhatja e-maillel, telefonnal, etc., akkor előbb-utóbb még akár egy aktív pihenő időt is létre tud hozni. Nyilván egy hosszabb távú dolog, tehát ez nem egy-két hónap alatt mutatja az áldásos hatását egy-egy ilyen szabályozás, hanem majd egy hosszabb távon, tehát nyilván egy-két év, de megszokják az emberek. Hát itt egyelőre a Közép- és Kelet-Európában szerintem nem fenyeget bennünket ez a munkarendváltozás, ha csak nem a újabb és újabb vírus mizériáknak köszönhetően az online és a home office világában.
Hát itt meg kell, hogy maradjon a versenyelői.
Persze. Hát biztos, hogy ezen is azért kezdtek el gondolkodni. Tehát lehetett ennek egyfajta indikátora valami, ami aztán több rétű is lehet. Na mindegy.
De az a lényeg, hogy ha itt ugye arról beszélünk, hogy egyre több idő van az embernek a hobbiával, egyebekkel foglalkozni, akkor akár a pénzügyében is lehet, hogy egyre többet van ideje foglalkozni. Ami persze felveti ezt a kérdést, hogy ezt hogyan is célszerű tenni. Ugye múlt alkalommal már beszélgettünk ilyen befektetési lélektani dolgokról. Szerintem ezt így be tudjuk emelni a minden podcast adásban beszélgetünk valami ilyesmiről, hogy hogyan is célszerű a befektetésekhez viszonyulni, mint érzelmi, mint személyes helyzetekben. És ugye az inflációnál is azt látjuk, hogy van egyfajta tudományos megközelítése, meg aztán van a másik megközelítése, az, amit érzünk, vagy ami a valós infláció, és ugye ennek most itt többen utána mentek, és megkérdezték a különböző életkorú, különböző rétegeket, megkérdeztek, hogy mit éreznek, és ugye az átlag az a 20% körüli infláció, az, amit észlelnek az emberek, ami azért egy elég durva dolog, és ilyen szempontból kell, hogy előtérbe kerüljön itt a lélektan kapcsán az időtáv kérdése. Tehát még inkább előjön az, hogy mindenkinek előre kell gondolkodnia, és előre kell gondoskodnia a helyzetéről.
Hát az utóbbi hónapokban az inflációs játék, ez eléggé bedurult valóban. Hát, szerintem minden héten újabb és újabb meglepetéssel találja magát szembe a hétköznap embere, mondjuk csak az élelmiszervásárlásoknál. És ugye most így halmozottan jöttek az egyéb sztorik, amik most így keringenek a neten is az üzemanyaggal kapcsolatban, hogy csak 10 liter, de már láttam olyat is, hogy csak 5 liter ki volt ragasztva, hogy annyi gázolajat lehet tankolni, annyit tudnak biztosítani egy tankoláshoz. Érdekes dolgok ezek. És akkor ugye olvashatsz arról, amit szerintem a hétköznapi emberek 98%-a nem is ért, amiket így átolvasgatunk, hogy most az inflációt az hogyan is kell értelmezni, és hogy ez miért pörgött föl, és hogy milyen hatások, ellenhatások, és hogy a monetáris politika, és hogy az MNB, és hogy a kormány az MNB-vel szemben, vagy az MNB a kormánnyal szemben. Tehát, hogy most őszintén ezt a hétköznapok embere szerintetek érti?
Balázs. Mire gondolsz?
Hát arra, ami mondjuk egy ilyen cikkben benne van. Tehát azon kívül, hogy ő bemegy a boltba, mondjuk 10 forinttal, és azt látja, hogy hónapról hónapra egyre kevesebb, tehát ha ugyanazokat az árukat veszi nagyjából, mondjuk nem pontosan mindig ugyanazt, de mondjuk ugyanazt a terméket, esetleg más gyártóktól, akkor azt érzékeli, hogy egyre fogy a szatyrában a portéka. Effektív. Tehát ugyanazért a pénzével nem tudja megvenni ugyanazt a darab
számot. Igen, tehát az egy évvel előtti 100 forint, az most 92-t ér. Tehát, hogy
hivatalosan.
7,9-es inflációval, a hivatalos inflációval számolva, ha nagyon orrba akarjuk ezzel vágni a nagy érdemű közönséget. Ha egyébként egy kicsikét ezt másképp követjük, akkor, hát akkor más fog kijönni, de alapvetően valószínűleg rosszabb helyzet. De alapvetően azért ez brutális, tehát nyilván aki vásárol, azt érinti, nyilván aki bankbetétben, készpénzben, államkötvényben tartja a megtakarítását, azt érinti, és hát aki mondjuk továbbra is, aki próbálkozik, vagy megtakarítást akar az ingatlan piacon, vagy a házán, stb. célba juttatni, azt érinti. Leginkább. Mindenki más mellett. Ugye itt mindig visszanyugodunk ide ezeket az állami dolgokhoz, amik ugye generálták ezt az egész inflációt részben a válság, a koronavírus pandémia miatt, és gyakorlatilag ennek nem lehet emellett elmenni szó nélkül, tehát a korábbi támogatások, amiket mondjuk tavaly odaadtak az 3 milliós javítási támogatás, hát, amit megvettél 3 millióért 2021 januárjában, az már nem az, amit 2022 januárjában megvehetsz. Hogyha valaki érteni akarja, amiről beszélek, akkor ez az infláció.
Igen.
Hát igazából a ingatlanoknál is ugye ez egy elég érdekes dolog, ugye a támogatásoknál. Ugye a támogatások gyakorlatilag, mint hogyha a csúnya kifejezéssel halottnak a csók. Vagy gyakorlatilag ha valaki mint frissen házasodott és gyereket vállaló család szeretne lakáshoz jutni, akkor sokkal nehezebb helyzete van a mostani támogatásokkal, mint adott esetben mondjuk egy 5-6 évvel ezelőtt anélkül.
Igen. Az a baj, hogy ez a matek egyre összetettebb. Tehát, hogy azok az ideák és sztereotípiák, amik így a családtámogatás és egyéb programokkal kapcsolatban pozitívumként előrevetítődtek, azokat most mind, hogy is mondjam, hát erőteljesen megkaszabolta maga az inflációs nyomás, de hát ezt próbáltak taglalni az előbb a Balázs is, meg erről beszéltünk a múlt héten is, és fogunk beszélni még szerintem egy pár héten keresztül, vagy akár pár hónapon keresztül, mindaddig, amíg nem jön újra egy nagyjából egyensúlyi állapot, bár szerintem az utóbbi évtizedben ez mindig változott, és mindig valami generálta, vagy éppen csillapította a gazdaság kedélyeit. Most is van épp elég dolog, ami borzolja, és a másik oldalon meg ugye próbálnák csillapítani. Az minden esetre világjelenség most, hogy ugye a befektetésekkel kapcsolatban ez az inflációs nyomás, a jegybankoknak a reakciói, azok ilyen, nem is azt mondanám, hogy ellentmondásosak, de hogy tovább gerjesztik azt a folyamatot, ami effektíve látszik az árfolyamokon is, hogy most egy kicsit ilyen, tehát még hektikusabb. Most azon kívül, hogy volt egy csomó visszaesés, vagy korrekció, nevezzük, aminek akarjuk, kicsit, mint hogyha bizonytalanabbak lennének az elemzések is, és úgy általában a piac is. Szerintetek?
Hát az biztos, hogy bizonytalanabb, minden bizonytalanabb, az egész világ helyzete bizonytalanabb. Már csak azért is, mert teljesen új problémákkal nézünk szembe. Most itt a járvány kapcsán háttérbe szorult a klímaváltozás, meg és a klímaváltozás az csak a jéghegy csúcsa, mert itt a talajeróziótól kezdve a víz hiányon keresztül nagyon sok rétegződése van a klímaváltozásnak, és az a legkevesebb, hogy elolvadnak a jéghegyek, és a vízpartokon lévő városok egy része víz alá fog kerülni, az csak egy dolog. Sokkal nagyobb problémák el is nézhetünk, és ezek új és új kihívásokat jelentenek, amik persze, ha azt nézem, a GDP növelő lehetőségek, tehát ugye van hova fejlődni tovább, és ilyen szempontból ugye a válság ugye változást jelent, keblünkre kell ölelni, és mint ahogy az ember általában olyan lény, ami alkalmazkodik a körülményeihez, sőt, extrém módon képes alkalmazkodni az intelligenciája révén. Ezért ebben inkább kihívást látunk, és most legrosszabb esetben megyünk a Marsra, meg a Holdra, meg oda, ahova csak lehet. Aztán haladunk előre, és a GDP növekedés a mindenek felett. Ilyen módon a növekedés az folyamatossá tehető akár, és fenntartható akár, még ilyen helyzetben is. Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb dolog a társadalomnak a kapitalizmus, meg ez a fajta gazdasági berendezkedés, de valamilyen szempontból ez tűnik egyelőre működőképesnek. És ha pedig azt nézzük, hogy nincs jobb, akkor ugye ennek a szabályos szerint kell játszanunk.
Csak a kérdés ebben a...
Igen, azért mondom, hogy ne veszünk el a kérdésekbe. A dolognak a lényege az, hogy a befektetői oldalon kell lennünk. Mert ha a befektetői oldalon vagyunk, akkor van leginkább lehetőségünk, hogy ezt az egészet túléljük. És akkor viszont ugye, ha már befektetés lélektan, akkor ugye az időtáv az, ami teszi a befektetőt, mert hogyha valaki csak próbál pénzt keresni, és kvázi mondjuk kereskedni, az nem igazán befektető még. Hát igazából ugye az a befektető, aki a kis stratégiai módon átlátja azt, hogy hová halad a világ, és megteszi a lépéseket, mint akár egy csakjátszmában, időről időre az eredményeket, azokat bezsebeli.
Egy a fontos különben. Az egész történetnek a konklúziója az, de ezt már sokszor elmondtuk, és ez továbbra is megállja a helyét, Gabi, az pedig az, hogy mindig jelent kell lenni a piacokon. Most az egy másik dolog, hogy ezt folyamatos investícióval tudom végrehajtani, vagy pedig csak a jelenlétemmel és ritkább investícióval, sőt, néha még én megkockáztatnám azt is, hogy bizonyos esetekben átértékelhetem úgy az addigi portfóliómat, hogy akár egy kisebb mértékű azonnali veszteséggel egy jövőbeni nagyobb nyereség reményébe újra struktúrálom a portfóliómat. Tehát, hogy a befektetések azok néha járnak, nem szeretném ezt a jelzőt mondani, hogy kényelmetlen, vagy talán abban a pillanatban megkérdőjelezhető, de a hosszabb távú stratégiát abszolút alátámasztó döntésekkel járhatnak bizonyos szituációk. És ez az, amit gyakorlatilag egy valódi befektetőnek meg kell élnie, meg kell tapasztalnia, föl kell tudni fognia, mert az egy dolog, hogy mindig a win-winre törekszünk, de néha állhat úgy a helyzet, hogy pillanatnyi a piac által win, én meg éppen lehet, hogy veszteségként könyvelhetek el egy szituációt, de később az a veszteségem lehet egy sokkal nagyobb nyereséget húz be az én oldalamra. Úgyhogy összetett a kép, és igazából ezért fontos az, hogy jó szolgáltatóval tudjon együtt dolgozni az ember, mert ezek stratégiák. És itt stratégikusan kell gondolkodni néha. Nyilván mindenkinek van rövid, közép és hosszú távú stratégiája, főleg ilyen esetben, de a randomitás, mint olyan, az bármikor megjelenhet, akár a döntéshozatalban. Ehhez viszont éreznie kell magát a szolgáltatónak és az ügyfélnek, vagy megbízónak egyaránt. Tehát, hogy mindkettőnek éreznie kell egymás jelent azt a bizalmat, azt a egymásra utaltságot, hogy néha hozni kell olyan döntéseket is, amik lehet, hogy abban a pillanatban annyira nem tetszőek, viszont a stratégiát megalátámasztják. Ez az, amiről sokszor nem beszélnek, de ez ettől még ott van, sőt, ez mindenkinél megjelenik előbb vagy utóbb. Az a rosszabb, hogyha erre nincs valaki fölkészülve, vagy fölkészítve. Ezért nem mindegy, hogy broker szolgáltatóval, vagy vagyonkezelővel dolgozom együtt például, és hogy kinek mi a stratégiája, mik az alapelvei, mi az, amiben bevonja a megbízóját, mi az, amiben az együttműködésére számít, vagy pedig ő csinál mindent, és gyakorlatilag semmi beleszólásod nincs.
Ez
erre mindig visszatérhetünk, szerintem a véleményünk nem sokat fog változni, inkább az, hogy mindig a saját tapasztalatainkat próbáljuk mi is elmondani, megosztani, előrevetíteni, illetve élményét tenni.
Magának a stratégiáknak a felülvizsgálata, illetve az új stratégiák bevezetése az vagy egy ilyen never-ending story, mert így az ember óhatatlanul is a világban nyitott szemmel jár, és keresi azokat az eszközöket, amelyek a leghatékonyabban tud hosszú távon ugye vagyont építeni, és időről időre pedig összeáll egy olyan stratégia, mint ami ugye az elmúlt években is összeállt, ez a Global Dimension stratégiánk, amelyben most ugye a lehetőleg több megbízónkkal próbálunk együtt dolgozni, és a stratégiákat erre váltani, mert most a piac folyamatosan változik, és ez a stratégia tűnik a leginkább működőképesnek.
Hát igen, ez az utóbbi pár évben abszolút azt a fajta magatartást tanúsított, amit szerintem józan befektető elvárna a befektetéseitől, vagy a stratégiájától. Most ezzel lehetne dilemmázni, hogy ez minek köszönhető. Nagy valószínűség a pénzbőség és ezek az anomáliák, illetve ezek a szélsőséges szituációk jól vannak matematikailag belőve, bizonyos törvényszerűségek által. És kellettek ezek a piaci szituációk ahhoz, hogy egyre jobban tudjon működni az a stratégia. Nekem ez az egyéni és nem tudományos, hanem inkább azt mondom, hogy laikus véleményem erről, de a lényeg az, hogy az eredményesség az előremutató, és most akár egy következő extrém helyzet, amit itt azért már fölfestettek a falra, ugye itt az orosz-ukrán konfliktus, ami napról napra itt hol generálódik, hol pedig éppen csöndesedik, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Hát reméljük, hogy nem lesz háború, mert annál szörnyűbb nincs. Viszont az, hogy most a gazdaságra ez is rányomja a bélyegét, az tuti biztos. Tehát, hogy is ez világszinten, mert azért csak egy nagy hatalmi versengésről van szó, aminek az egyik oldalán állnak ugye az oroszok, a másik oldalán Ukrajna, az gyakorlatilag ugye a tekintetnénk úgy is, hogy a nyugat határa, ami nyilvánvalóan az utóbbi időben hát bántotta egy picit az orosz diplomáciának és a hatalmi egyensúlynak az arroganciáját. Előbb-utóbb ez várható volt, hogy egyfajta konfliktussá fog ez eszkalálódni. Hát ugye szerintem nem volt meglepetés senkinek sem. Aztán most olvasom én is rengeteg különböző csodálatos blogbejegyzéseket, meg tudományos és tudománytalan hozzászólásokat az üggyel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy sokkal mélyebb ez ennek a gyökere, mint hogy most egy fél percbe, vagy öt percbe, vagy akár egy órába is ezt így végig lehetne venni. Rengeteg perspektívája van. Egy biztos, hogy arra kellene törekedni, hogy ebből ne legyen igazi valódi konfliktus. Mert már a gazdasági vonatkozása is elég szörnyű, nemhogy az egyéb vonatkozás, és azért csak egy nemzetről beszélünk, ahol sok nemzetiség van jelen, és ez most nem biztos, hogy túl jó jönne itt Európának sem, meg hát igazából...
Igen, inkább az a, amit én problémának látok ezzel kapcsolatban, és ugye ez nem is csak itt az ukrán-orosz ügyel kapcsolatban, hanem a bármi, aminek valamiféle vészrikácsolás jellege lehet, arra úgy veti magát rá a sajtó, mint az a bizonyos gyöngytyúk. Tehát hihetetlen, hogy mennyire tudják hergelni a közönséget a sajtó révén.
Hát igen, de hát valahol, most nem azt mondom, hogy ez a dolguk, a figyelemfelkeltés, de tud ez így visszanyolni is, igen, a másik oldalon, tehát hogy ez az érzelmek generálása, és ez az a baj, hogy ez nem egyedi, Gabi. Tehát hogy ezt most nem csak az orosz-ukrán konfliktusnál látjuk, hanem akár kis hazánkban is. Tehát én ezt a fajta megosztási politikát először pont kint láttam az ukránoknál. Még a 2000-es években. És ez hozzánk is elért. Tehát azért mondom, hogy egy sokkal mélyebb évtizeden túlra nyúló sztori ez az orosz-ukrán konfliktus helyzet kialakulása. De mondhatnám azt is, hogy a Szovjetunió széthullásánál már ez kódolva volt. Mint ahogy a Jugoszlávia szétbomlásánál is a nemzetiségeknek az egymás feszülése, ez abszolút kódolva volt. Most ez a másik dolog, hogy ez sikerül-e békésen megoldani, vagy pedig nem.
Az a helyzet, hogy az ilyen nagy országoknak a széthullás az úgy már kódolva van, mert ugye az igazán nagyok, már úgy értem, hogy világbirodalmak, mint Amerika, Oroszország, Kína, India, ugye azok leginkább abban érdekeltek, hogy a többi nagyobb hatalom az ne lehessen világuralomra törő. Tehát mondjuk egy Irán vagy egy Ukrajna, amely azért egy óriási földterületekkel, erőforrásokkal, még hogyha embertömeggel nem is feltétlenül, mert azért Ukrajnában sincs olyan óriási népesség, de ezek akár lehetnének komoly, nagyobb birodalmak is, és egyfajta konkurenciát láthatnak benne, és ilyen szempontból valószínűleg mondjuk Amerikának, illetve Európának is inkább Ukrajna csak egyfajta puffer szerepet tölt be, és lehet, hogy számukra is az üdvözítő és a titkon remélt forgatókönyv az az, hogy széthulljon. És mondjuk egy része az kerül akkor tényleg Oroszországhoz, a Kárpátalja Magyarországhoz, Szlovákiához, Lengyelországhoz is egy kicsi, mindenki elégedett lehet, és akkor marad egy sokkal kisebb Ukrajna, mint olyan.
De akkor még a puffer szerepe ugyanúgy ott lesz.
Akkor
tehát, hogy én ezt...
Igen,
hogy
csak már sokkal kevésbé lesz súlya, mint olyan.
Nem tudom, én olvastam ezzel kapcsolatban egy ma is egy írást. Érdekes volt. 50%-ban egyet is tudok vele érteni, a másik 50%-ban nem. És lehet, hogy pont azért, mert elég sokat voltam kint, és én másképp látom azokat a dolgokat, amiket az író leírt, mint saját élmény, és hát inkább mondanám azt, hogy a jelenkori hazai vezető kormánypolitikai szemszögből fogalmazta meg a saját véleményét ezzel az orosz-ukrán konfliktussal kapcsolatban. Azért mondom, hogy félig egyet tudok vele érteni, mert valóban élt kint, és amiket ott leírt, az helytálló. Hát a másik része az már inkább az a fajta spekuláció, ami most ugye, modernkori kifejezéssel élve én jobbról látom, te meg balról, meg van, aki középről. Tehát, hogy próbálják így széttagolni azt a dolgot, amit igazából nem kellene már. Tehát, hogy szerintem már idejét múltak ezek a jobb, meg baloldal, meg egyáltalán ezek a sztereotípiák, hogy pártosítunk, meg oldalazunk. Azért érdekes ez az egész sztori, mert valóban többet lehet belelátni, akár a Oroszország részéről, akár a Nyugat részéről, és itt mindig Amerikát hozzák, hogy Amerika generálja a különböző feszültségeket a térségek, minden térségben, tehát a kis térségekben és a nagyobb térségekben is. Ez csak addig igaz, amíg ezt hagyják. Tehát, hogy az Unió is, amíg hagyja az amerikai dominanciát, addig az lesz. Persze itt most lehet azzal jönni, hogy de hát a háború megnyerésében, és hogy utána meg ők ugye a nyugati részen állomásoztak, és a mai napig, és a NATO, és a mit tudom én, tehát hogy ki lettek alakítva azok az érdekkörök, amik... de nem lehet azt fogni, hogy ez Amerika, hanem azt mondjuk, hogy NATO. És akkor már is vettük az élét a dolognak, de gyakorlatilag a NATO legerősebb hadereje az mégiscsak az USA. Tehát, hogy a dominancia akkor is ott köszön vissza megint csak. De ez nagyon, nagyon érdekes, és az is érdekes, és elfogadható, hogy Oroszország rossz szemmel nézi azt, hogy felvonulási terepnek használnak egy olyan országrészt, ami gyakorlatilag azért részben orosz nyelvű közösségek által is lakott, másrészt pedig hát valamikor ugye egy nagy Szovjetunió birodalomnak volt a része, ami további nemzeti érzelmeket tud generálni.
Az orosz birodalom alapvetően ott született Ukrajnában, és utána terjeszkedett az egész kontinensen.
Hát, amúgy igen, de ez körülbelül olyan, mint a hát nem, inkább nem mondom.
Igen.
Sok, sok történelemben hallottam hasonló átfedéseket, és hát csak azért nem mondom a hazait, mert akkor felhördülnének, mit tudom én, 10-ből 5-en valamiért. Igazából nem kell felhördülni, mert a történelemben ez egy olyan tudományfajta, ami nyilván lehet azt mondani, és én leginkább azzal tudok egyetérteni, hogy a történelmet mindig a győztesek írják, és a maguk képére tudják formálni. Ezzel nehéz lenne csatába szállni, mert az igazság az ez. Tehát, hogy a történelmet mindig a győztesek írják. És az egy másik dolog, hogy a tárgyi és egyéb leletekből még milyen következtetések.
Milyen téves következtetések?
Hát akár. Akár téves, akár nem téves, de... De hát sajnos tényleg az van, hogy mindig az, aki éppen nyerő helyzetben van, ő tudja a nyomokat leginkább a maga képére formálni, illetve akár úgy megcsinálni, hogy azok a nyomok maradjanak fönt, mint hiteles források. Úgyhogy ezért nehéz, és ezért exakt ez az egész történet. Meglátjuk, bízunk a legjobbakba. Tehát más most úgy sem tehetünk, mert erre szoktak azt mondani, hogy kis emberek úgy sem tudunk bele szólni. Igazából be tudunk szólni, mert azért van szavazati jogunk például az adott államban, vagy olyan irányba menjen a politika, ami mondjuk a nagyobb köznek megfelelő lenne. Az nagy probléma, ha a közösséget szétbombázzák. Mert akkor valóban a politika az, ami irányítani fog, és nem pedig a nép.
Akaratai. Igen, de mint azt köztudott, mi nem politizálunk jelen pillanatban. Majd hogyha elég idősek leszünk hozzá.
Igen.
Azért annyit érdemes még hozzátenni ez a részhez, hogy én személy szerint úgy látom, hogy nem túl valószínű itt egy valós háború. Én többet is ezt mondtam, ilyen 2-3 hónap az, amikor először ez már felvetődött. Többet is azt gondolom, hogy érdeklődés hiányában az háború elmarad, és most a tegnap reggel óta jövő hírek ezt erősítik meg. Tehát, hogy visszavonulnak a kvázi hadgyakorlatról a csapatok. Nyilván ez egy karcsörtetés, erőfitoktatás volt, vagy ennek a része, hogy mindenki a pozícióit erősen tudja, és nyilván a valóban ez az Oroszországhoz közeli területek NATO függősége a tét. De én azt gondolom, hogy kellő erőt mutattak mindegyik részről, hogy valószínűleg ez itt tehát fizikai háborúvá a helyzet.
Tipikusan az a videós jópofiság, amikor a két kutya ugatva vehemensen támadja egymást, aztán elfogy a kerítés, és akkor hopp, hát akkor minden rendben van.
Elhúzzák a kerítést, és a kutyák még ugyan ugatnak, de csóválják erőteljesen a farkukat, ami már a barátságnak a jele. Tehát, hogy, igen, ilyen filmet még én is láttam, hatalmas különben, de tényleg talán ez a legjobb illusztrálja ezt a jelen helyzetet, és ez maradjon is így. Tehát inkább menjen a néha a hangos csomolás, ez még mindannyiunknak talán tűrhetőbb, mint az, amit mondjuk a nagyszüleink megéltek, mert az ugye egészen más. És sokan az olyan idősek közül azért most úgy összerándultak, hogy úristen, csak az ne legyen. De mondjuk 5-10 év múlva már nem lesz, aki összerándul, mert addigra már gyakorlatilag akik a másik világháborút még megélték valamilyen szinten, még akár gyermekként, ők már sajnos itt hagynak bennünket lassan.
Igen, de igazából nem is kell nekünk ezzel remélhetőre foglalkozni. Foglalkozunk inkább a vagyon gyarapítással, az új stratégiák megvalósításával. Benneteket meg arra kérünk, hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornára, kattintsátok be a kis harangot, hogy értesüljetek az újabb és újabb feltöltésekről. Oltakozással mindenki saját maga belátása szerint, hogy a kanadai vagy bármilyen más tüntetőköz csatlakozik inkább, vagy a józan oltakozók csoportjába tartozik, vegye fel a különböző oltásokat, vagy ne vegye fel, de mindenképpen kerülje a vírust és a betegséget a következő alkalomig. Szervusztok!
Sziasztok!
Köszönöm a figyelmet!